Ez itt a Training 360 podcast, ahol az IT képzések, a soft skill tréningek és az e-learning világába kalauzolunk benneteket. Érvek és ellenérvek, aktuális témák, hogy mindig napra készek maradjatok a legújabb képzési trendekkel kapcsolatban.
Szép napot kívánunk, szeretettel köszöntünk benneteket ebben a podcastban, amiben elsősorban az elmúlt év hatásairól kérdezem vendégeimet. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan hatott a soft skill tréningekre a vírus tréneri szemmel és HR szemmel. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, gyertek, tartsatok velünk. És persze egy kicsit kitekintünk majd arra, hogy milyen új képzésekkel érdemes készülni a következő időszakra. Engedjétek meg, hogy bemutassam két vendégemet, Homonnai Csilla, pszichológust, szenior trénert. Kérlek, Csilla, mesélj magadról pár szót.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Homonnai Csilla vagyok, ahogy Vita említette. Én több mint 25 éve dolgozom trénerként, előtte pszichológusként, HR-esként dolgoztam, de az elmúlt több mint 20 évet trénerként, szervezetfejlesztőként dolgozom, és a Training 360-nal a megalakulása óta vagyok kapcsolatban. Amit szeretek ebben a munkában, az az, hogy tudjuk támogatni a szervezetet és benne az egyéneket abban, hogy fejlődjenek, abban, hogy többek legyenek, abban, hogy hatékonyabban dolgozzanak. És ugye nagyon-nagyon sokfajta témát szeretek, a vezetőképzéstől kezdve trénerképzésen át a mentorképzésen keresztül az ilyen egyszerűbb, mondjuk úgy konfliktuskezelés, asszertivitás, prezentációs skillek fejlesztése, vagy akár a stresszkezelés. Úgyhogy ugye ez vagyok én így nagyon-nagyon röviden, és adom is vissza a szót, de hogyha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan kérdezzetek.
Köszönöm, Csilla, és hogy lássátok, hogy ki a teljes csapat, akivel most beszélgetni fogtok. A másik vendégem Sípos Anikó, kérlek, te is mondd magadról pár gondolatot.
Én is köszöntök mindenkit. Én Sípos Anikó vagyok, és több mint 25 éve foglalkozom most már HR-rel, ebből 23 évig voltam HR vezető, és számomra nagyon-nagyon fontos volt mindig, hogy a cégeknél az emberek elégedetten dolgozzanak, és ezért mindig arra törekedtünk, hogy azért az elégedettségi szint az legalább 85% fölé essen. És úgy gondolom, hogy amiért én most itt is vagyok ezen a podcaston, hogy ezeknek az elégedettségi számoknak a legnagyobb része az a képzésben jelentkezik, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy egy munkavállaló lássa, hogy milyen fejlesztési útjai vannak, és ezt meg is tudjuk alapozni különböző képzésekkel. Az elmúlt egy évben a Training 360-nal lévő közös munkában nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ezeknek a kihívásoknak, amin most keresztül kellett mennie, mindenki megfeleljünk, és nagyon sok olyan új képzést próbáltunk fejleszteni, amivel tudjuk támogatni a jelen helyzetben mind a szervezeteket, mind pedig a vezetőket.
Igen, hát nagyon izgalmas szerintem ez az egész helyzet, amiben benne vagyunk. Engedjétek meg, hogy ezért én is bemutatkozzak röviden. Kovács Viktória, Vica, ahogy a többiek is szólítottak. Én is a Training 360 senior trénere vagyok, tehát mi egy csapat vagyunk. Engem is, alapból én is pszichológus vagyok, és engem is nagyon foglalkoztat az elmúlt egy évnek a lélekre és a cégekre gyakorolt hatása is. Úgyhogy vágjunk is bele, mert ahogy említettem az elejére, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan változott meg az elmúlt egy évben a piac, mit látunk, merre tart, mik azok a témák, mik azok a képzések, amikkel segíteni tudunk az ügyfeleinknek ebben az egész változó helyzetben. Úgyhogy így az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy mágikus egy év telt el, egyébként nem tudom, figyeltétek-e a naptárat, szinte napra pontosan, 2020. 3. 28-án jött az első kijárási korlátozás, úgyhogy tényleg van mögöttünk egy éves tapasztalat. Úgyhogy a fő kérdésem az, hogyha visszanézitek ezt a szinte 365 napot, akkor ti hogyan éltétek meg, és mit láttok tréner és HR szemmel az elmúlt egy év vonatkozásában?
Nagyon-nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl. Talán onnan kellene elindulnunk, hogy 2020. március vége felé megtörtént az első döbbenet vagy sok. Én azt gondolom, hogy itt mindenkire nagyon-nagyon intenzíven hatott a markáns lezárás, És ugye mindenki elkezdett kapkodni, hogy lesz tovább, mi történik, nagyon markáns félelem jelent meg az emberekben. Szervezeti oldalról is egyfajta döbbenet, sok, mondhatnám azt, hogy kritikus állapot, hiszen nem voltak a szervezetek bejáratódva arra, hogy egy ilyen jellegű, ekkora markáns távmunkavégzést végezzenek a kollégák. Tehát adhok reakciókat láttunk, illetve egy olyan ellenállási folyamatot, hogy úristen, mi történik, hogy történik, mi lesz ebből, hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Igazából, hogyha ránézünk a szervezetekre, akkor ott tudták nagyon könnyedén megugrani ezt a, nevezzük krízis office-nak, ezt az időszakot, ezt az első leállást, ahol már volt valamilyen távmunkavégzésre minta, vagy be volt vezetve valamilyen jellegű home office lehetőség. És igazából az oktatási szektorban is az történt, ami a világban mindenütt, döbbenet, leállás, megállás, és úgy próbáltunk hirtelen magunkhoz térni, hogy akkor most hogyan tovább. Azt láttam én, mint tréner, hogy tréneri és oktatói szempontból azok tudnak fennmaradni, vagy azok tudnak igazából tovább lépni, akik ezt az első döbbenetet túlélve a fejlesztés irányában mennek át. Abba, hogy milyen új lehetőségek vannak, milyen új megoldások vannak, akik képesek voltak befektetni, akik képesek voltak akár pénzügyi szempontból, akár idő-energia ráfordítás szempontjából az új lehetőségeket feltérképezni. És számtalan cikk meg is jelent a tréningpiacról és a trénerek oldaláról, hogy azok a szervezetek tudnak fennmaradni, akik ezt a fajta beruházás befektetést meg tudják tenni. Nagyon sok mikrovállalat vagy mikrocég oktatási intézmény süllyedt el, vagy került a létbizonytalanság határára, és a nagyobbak jobban bírták, mert ezt a fajta stabilitást és befektetést ők meg tudták ugrani. Tehát ez volt az első pillanatnyi reakció, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy az első 2-3 hónap az erről szólt, hogy magunkhoz térünk, és elkezdjük az utakat keresni.
Igen, amit én itt HR-es szemmel láttam igazából a piacon, hogy ez mindig ahogy lenni szokott egy ilyen válságnál, ugye a menedzsment gyorsan összeül, vagy a vezetőség összeül, és akkor rettentő gyorsan a marketing költséget, ezt levágjuk, a képzési költséget levágjuk, mert ez így valahogy belünk van kódol, vagy ezek azok, amitől könnyen tudunk és gyorsan tudunk szabadulni, hogyha már ugye kiadásunk lesz, és nem lesz annyi bevételünk. És én abban nagyon-nagyon egyetértek a Csillával, hogy azok a cégek, akik gyorsan tudtak erre viszonylag reagálni, azok tudtak jól működni utána, illetve amit láttam, hogy nagyon gyorsan elkezdte nagyon sok cég felmérni azt, hogy ebbe a pánik helyzetben nagyon sok munkavállaló az felmondott, annak ellenére, hogy nem tudta, hogy mire számítson, hiszen vagy azért, mert félt a betegségtől, vagy azért, mert ugye volt egy eltávolodás a cégtől, hiszen home office-ba vagyok, ezért úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy mit gondoljak, de könnyebben váltok, hiszen könnyebben szakadok el a cégtől, és ezért nagyon fontos volt az, hogy felmérjék a vezetők, meg a HR-esek, hogy a képzésekre nagyon-nagyon nagy szükség van, és arra, hogy a kulcsembereket megtartsuk. És jó volt ezt látni, hogy viszonylag egy ilyen 2-3 hónap után azért kezdtünk visszamenni abba az irányba, hogy igenis a képzések azok megint fókuszba kerültek, és akkor inkább csak hagyjuk a marketing költségeket. Illetve céges szempontból most, ami abszolút látszik, hogy azért elérkeztünk oda így az év végére, és amikor az évvégi budgetek készültek, hogy rettentő mennyiségű pénz szabadult föl abból kifolyólag, hogy ugye nem lettek céges utazások, a repi költségek azok rettentően megspórolódtak, és nagyon sok irodát is ugye visszamondtak, vagy legalábbis az irodáknak nagy részét, és amit viszont lehet látni, hogy ezeket a megspórolt pénzeket most pedig egyre inkább a képzések felé kezdik el elkölteni a cégek.
Maradjunk egy kicsit ezen a vonalon, amit behoztál most, Anikó, hogy a vezetés szemszögéből nézzük ezt a helyzetet. Mit láttatok az első lezáráskor? Mi volt az, amiben igazán támogatni kellett a vezetőket, tehát kifejezetten a cégvezetőket?
Én azt mondom, hogy itt kifejezetten a cégvezetőket és kifejezetten a HR vezetőket is nagyon kellett támogatni, mert alapvetően egy nagyon gyors szemléletváltásra volt szükség, Amit láttam, hogy a HR-esnek nagyon-nagyon el kellett kezdeni fókuszálni arra, hogy vannak technikai dolgok, amiket meg kell tudni valósítani. Tehát ő abszolút felelős volt azért, hogy magát a home office rendszert kialakítsa, a szabályzatokat kialakítsa, hogy kommunikálja, hogy mit lehet és mit nem lehet home office-ban, és ugye hát alapvetően azok a cégek, akik pedig nem tudtak home office-ba menni, ott nagyon fontos volt az, hogy a higiéniás alap dolgokat megfogalmazzuk, és ezt betartassuk az emberekkel. Illetve ami rettentő fontos volt, az igazából a vezetőknél, és ugyanúgy a HR-nek is nagyon fontos volt, hogy egy szemléletváltás legyen, és pedig az, hogy nagyon-nagyon kezdjünk el bízni az emberekbe, és attól, hogy valaki home office-ba van, az nem az van, hogy nem csinál semmit, hanem ő ugyanúgy dolgozik, és nem kell őt mikromanedzselni, és állandóan ellenőrizni, és kételkedni abba, hogy ő ott ül-e a gép előtt, vagy nem, mert hogyha a bizalom szint az növekedett ebbe az időszakba, akkor azt láttuk, hogy a hatékonyság sem romlott. És erre nagyon-nagyon sok mérés volt. Tehát ez mindenképpen szerintem a szemléletváltás az, hogy bízunk az emberekbe, és hogy hogyan tudjuk ezt online megoldani, ez mindenképpen szükséges volt.
Igen, abszolút így van, hogy az Anikó mondja, ugye az első időszakban tűzoltás volt, tehát leálltak a képzések, és tényleg azt láttuk, hogy az első pár hónap után abban tudtuk támogatni a vezetőket, hogy egy másfajta vezetői attitűdöt, meg másfajta vezetői módszereket igényeltek, hiszen a home office-ban másként kell irányítani, másként kell egybetartani a csapatot, másképp kell ellenőrizni, tehát ez teljesen új megoldásokat igényelt a vezetők részéről, illetve részben a kollégákat is fel kellett arra készíteni, hogy hogyan tudnak egy virtuális térben jól együttműködni. Mert erre nem mindenütt volt bejáratott minta vagy példa, és én azt látom még tréneri oldalról, vagy szervezetfejlesztői oldalról, hogy a pandémia miatt, ugye nagyon, amiatt, hogy nagyon sokan otthon vannak, és önmagában minden olyan dolog, ami befolyásolhatatlan, bejósolhatatlan, markánsabb stresszt okoz az embereknek. Tehát létrejön az elszigetelődés, létrejött egy hatalmas stressz az embereknél, ezért egyfajta ilyen támogató, mentálhigiénés, stresszoltó folyamatot is el kell indulni, ezért nagyon sok esetben jelentek meg coaching igények. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezt a stresszt kezelni, hogyan tudjuk a személyiségünknek az egészlegességét megtartani ebben az időszakban, ebben mindenképpen kellett támogatni nagyon-nagyon sok szervezetet.
Igen, és amit még így hozzáfűznék ehhez, és abszolút egyetértve a Csillával, hogy csináltunk egy kutatást, amit több mint 925 darab HR vezető töltött ki, és abból is az jön ki, ami érdekesség, hogy abszolút áttevődtek a fókuszok. Tehát ami eddig így az elmúlt 2-3-4 évben így HR szinten nagyon trendi volt, hogy ugye generációkkal foglalkozunk, az employer brandinggel foglalkozunk a teljesítményértékeléssel, na nagyjából ez a három témakör szinte az utolsó helyre került, és abszolút a well-being, a mentálhigiéniás programok és a céges hovatartozás, a company engagementnek az erősítése került a fókuszban. Abszolút benne volt a stresszkezelés, abszolút megjelent a reziliencia, mivel szinte eddig senki nem is foglalkozott és nem is hallott a HR területen, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok lettek. És illetve ami még az előzőekhez visszatérve csak egy pillanatra, hogy amit láttunk, hogy szerintem a legnagyobb kihívást a vezetőknek az okozta, hogy ugye egy teljesen kiszámíthatatlan dologra kellett adhok reagálni. És ami nekünk most a Training 360-on belül abszolút célunk, az az, hogy a következő időszakban próbáljunk meg egy olyan programot összerakni a vezetők számára, ahol fel tudnak készülni arra, hogy akár hibrid megoldásba, akár tényleges visszatérésbe milyen problémákkal, milyen kihívásokkal kell küzdeniük.
Izgalmas egyébként, ahogy így megfogalmazzátok, hogy egy kicsit mögé nézzünk vezetői szempontból, nem elég lereagálni a helyzetet, hanem folyamatosan fejlődni is kell ebben a dologban. Na, de egy picit menjünk még tovább az elmúlt egy év kapcsán. Milyen fejlesztéseket látok, amelyek szerintetek hosszú távon átmenthetőek, avagy alkalmazhatóak?
Na azt gondolom, hogy valamilyen szinten változik a világ, hogyha még visszaáll a rend akkor is, hiszen valamelyest a szervezetek rá fognak állni arra a hibrid megoldásra, hogy részben személyes, tehát jelenlévő munkatársak vannak, tehát hogy irodai munkatársak, részben pedig home office, vagy akár távmunkavégzés. Ennek következtében én azt gondolom, hogy azok a fejlesztések áthúzhatóak, amelyek akár az online tréningek világát hozza létre. Ugye nagyon nagy kihívás volt az számunkra, hogy a tréningeket úgy tudjuk megtartani online térben, hogy azt valóban hozza a tréning élményt. És mivel ezek elég jól beváltak, elképzelhetőnek tartom, hogy a képzések online térbe való folyamatos vagy megjelenő része az megmarad az elkövetkezendő időszakban. Azok a fejlesztések, ami a soft skill üzletágnál a szimulációk vagy mobil applikációban elsajátított ismeretanyagok, ezek is áthúzhatóak, hiszen sokkal hatékonyabb képzést tesz lehetővé, hogyha több aspektusból, több módszertannal fogjuk meg, vagy képezzük a résztvevőinket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek mindenféleképpen megmaradnak, ha nem is ennyire intenzíven, mint most a pandémia ideje alatt, de hogy az online tréningek világa valamilyen szinten a felszínen marad. És az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztések is természetesen, ami az oktatási szempontból bejön, az itt marad és használható.
Én abszolút egyetértek ezzel, és én azt látom, hogy az online tréningeknek a világa az nem csak, hogy itt marad, hanem egyre jobban kezdik megismerni és megszeretni az emberek. Mert amit a Csilla is mondott, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye olyan trénerek dolgoznak a Training 360-nál, akik abszolút jól vették ezeket a kihívásokat, és profi módon bánnak online térbe ezekkel az eszközökkel, és tényleg hozzák az aha élményt. Szerintem, hogyha a cégek ezt kipróbálják, és megtapasztalják saját bőrükön keresztül, hogy ez mennyire jó lehet, akkor viszont az, ami látszik a másik oldalon, hogy szervezésben egyszerűbb, időbeosztásban egyszerűbb, és sokkal jobban tagolható. Tehát ami eddig ugye szokás volt, hogy na hát, hogyha kiveszek egy embert, és elkezdem őt tréningezni, ugye 2-3 napot, akkor ki kell venni egy embert. Amit látunk az online térben, hogy itt azért ad egy nagyon nagy rugalmasságot. Mi nagyon szeretjük azt, és hiszünk is abban, hogy ezért egy egész napos tréningnek van igazából hatása, és látjuk, hogy ott is lehet tartani a figyelmet és az energiát. Viszont ha van erre igény, akkor nagyon sokszor csináljuk azt is, hogy 2-fél napra bontjuk fel ezeket a képzéseket, és ez szerintem egy nagyon jó rugalmasságot ad, és nagyon szeretik az emberek. Sokkal könnyebb kivenni valakit egy fél napra, mint egy teljes napra.
És hogyha most egy kicsit továbbugrunk az időbe, és feltételezzük, hogy már nagyon jól megtámogatva jelen vagyunk az online térben, tudunk home office-ban dolgozni, mit gondoltak arról, hogyan fogunk visszaszokni? Hogyan fogunk visszamenni az irodába? Vagy gondolkodtak azon, hogy ebben hogyan lehet majd programokkal, képzésekkel, stratégiával támogatni a cégeket?
Igen, ahogy ezt említettem, mi abszolút dolgozunk azon, hogy olyan programokat fejlesztünk ki, ami segíti az embereket, és hogy előre gondolkozunk, hogy ne ebbe az adhok reakcióba kelljen megint egyszer csak belekerülnünk, bár szerintem már mindenki reménykedik abba, hogy 1-2 héten belül visszatérünk, de ezért is van az, hogy egy teljes 3 napos képzést raktunk most össze, ami főleg vezetőknek szól, és menedzsment csapatoknak, ami arra világít rá, hogy hogyan tudnak simulékonyabban visszatérni az irodába, illetve hogyan tudják a saját embereiket is arra motiválni, hogy azért ennek van előnye. Mert valljuk be, hogy nagyon sokan megszokták azt, hogy a home office-nak is van előnye, és azért itt biztos, hogy lesz egy ellenállás ezzel kapcsolatban, hogyha elkezdünk visszatérni. Ami látszik még, és egy picit mindjárt beszélünk erről a képzésről részletesebben, hogy majd, hogy nem, azt kell mondanom, hogy minden munkavállaló vagy munkáltatónak viszont arra kell készülni, hogy valamiféle flexibilitás és valamiféle hibrid megoldáson előálljon, hiszen hogyha ezt nem fogja megteremteni, akkor nagyon-nagyon le fog maradni a munkakeresésnek és a munkaadásnak a piacán, mert ezt úgy elég jól meg tudtuk szokni az elmúlt egy évben. És akkor én átadom a szót Csillának, aki kicsit részletesebben tud erről a programból.
Így van, abszolút így van, hogy ahogy az Anikó mondja, hogy az elmúlt egy évben a munkatársak nagyon megszokták az otthoni munkavégzést. Ezért a programunk önmagában a legelején fókuszál arra, hogy ami most visszakerül az irodába, bizony-bizony a munkavállalói oldalon létre tud jönni egy ugyanolyan pszichés ellenállási folyamat, mint bármilyen változással szemben. Tehát vezetőként fel kell készülnünk arra, hogy ez valamilyen szintű ellenállást fog létrehozni a kollégák esetében. Természetesen nem mindenkinél, de elő tud fordulni, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy az emberek jelentős része, akár 80-90%-a nagyon preferálja az otthoni munkavégzést. Ezért a szervezetek oldaláról el kell kezdenünk vezetőként a változással foglalkozni, hogy hogyan lehet újra visszahozni az embereket az irodába. Nagyon-nagyon tudatosan kell vezetőként jelen lennünk, hiszen az elmúlt időszak két nagy vesztese van a szervezet oldaláról, a szervezeti kultúra, hiszen ugye már otthon dolgozik, nincs meg az a kötődés, nincs meg az a mintázat, ami egy szervezethez kötné az adott szemét, illetve nagyon sok esetben felmerült a kérdés, hogy a hatékonyság. Ugye ezért vezetőként nagyon tudatosan fókuszálnunk kell arra, hogy kik azok a kollégák, akiket érett kollégának tekintünk. Mi az, ami segít abban, hogy a kollégákat, hogy a munkavállalókat eredményesen otthoni munkavégzésre tudjuk biztatni. Ezért vezetői tudatosságot mindenféleképpen fókuszba helyezi maga a képzés. Figyelünk arra, hogy a különböző személyiségtípusokat hogyan lehet újra visszahívni az irodába, mert más karakterek vagyunk, mindenkit más motivál, mindenki más igényekkel és szükségletekkel rendelkezik, ezért vezetőként most erre nagyon nagyfokú figyelmet kell fordítani, hogy kit hogyan lehet motiválni, kivel hogyan kell kommunikálni, hogy ő újra visszazsilipelődjön az irodai munkakörnyezetbe. És természetesen, ahogy mondtam, hogy jelen pillanatban az a fajta tudatos vezetői jelenlét szükséges, ami ebben az átmeneti időszakban kell, hogy egyfajta támogató vezetői jelenlét legyen. Hiszen nagyon sok emberben még ugyanúgy jelen van a félelem, ugyanúgy jelen van a bizonytalanság, ezért egyfajta coaching szemlélet, egyfajta támogatói vezetői magatartás szükséges. És ami nagyon-nagyon izgalmas még, amivel mindenképpen foglalkozunk a képzésen, az az, hogyha létrejön a szervezetnél az, hogy egy része az irodai munkavégzést választja, egy része viszont távmunkavégzést, akkor heterogén csoportok vannak. Tehát hogyan lehet heterogén csoportokat vezetni, úgyhogy a csoporton fele az irodában van, a másik fele pedig otthon. Ez egy izgalmas kihívás minden vezető számára, erre kellenek komplett megoldások.
Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, neked is, Anikó, neked is, Csilla, és megosztottátok a gondolataitokat. Azt gondolom, hogy izgalmas felvetések, eszközök hangoztak el a következő időszakra vonatkoztatva. Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, hogy végighallgattatok minket, és ajánlom figyelmetekbe, vagy ajánljuk figyelmetekbe a következő podcastunkat is, amelyben újabb szakemberekkel beszélgetünk aktuális képzési témákról, trendekről. Szép napot kívánunk, sziasztok!